Kedves gyülekezet, kedves jelenlévők, nem mondtuk el a hirdetésben, nem hangzott el a hirdetésben, hogy október 3-án, vasárnap, tehát holnap az egy hétre, keresztségi alkalmunk lesz. És hát az a különös öröm és megtiszteltetés ért bennünket, mint gyülekezet, hogy egy fiatal ember, ugye, Kolosi Tímának a fia, Kolosi Márk, ő elkészült a keresztségre, és mikor megkérdezték tőle, hogy melyik gyülekezetbe szeretni a vallástételt, ennél fogva hová szeretne tartozni, akkor a Bertalan Lajos utcai gyülekezetet mondta, mint akit talán először ismert, vagy ismertél meg, Márk, ugye, vagy anyu ide hozott el talán, mint gyülekezetbe először, de talán a legtöbbet itt voltál, és tegnap este együtt volt a gyülekezetnek a bizottsága egy beszélgetésen Márkkal, és egydöntetően ajánlotta a gyülekezet bizottsága a gyülekezet elé Márkot vallástételre. Ez mindig egy különös alkalom és különös öröm, én magam már több ilyen alkalmon részt vettem, és volt rá lehetőségem, hogy visszagondoljak azokra, arra az alkalomra, amikor én ültem ott, és engem kérdeztek, én válaszoltam, és kerestem azokat a szavakat, ami úgy igazán visszaadja a szívemnek az érzéseit, a gondolataimat, a szívemnek az érzéseit. Kicsit izgalommal, kicsit szorongással. És ha most visszagondolok erre az alkalomra, vagy ezekre az alkalmakra, és ugye nekem már van lehetőségem arra, hogy néhány évtizedet visszatekintsek, már te még előre gondolkodsz főleg, bár ugye elmondtad, hogy vannak élettapasztalataid mögött, vannak élettapasztalatod, van élettapasztalat mögötted, de ilyenkor úgy felvetődik a kérdés, hogyha nem történt volna így az életemben, ha nem szólított volna meg az Isten, ha nem fogott volna meg valami, akkor vajon ma hol lennék? Talán mi is szoktunk ezen gondolkodni, nem én vagyok az egyedüli. És aztán ugye az ember rájön arra, hogy bármi jó is történt az életében, bármi igaz vagy tiszta, akkor azt az Istennek köszönheti. Úgyhogy visszagondol arra, hogy hogyan szólította meg bibliai olvasás közben, ige hirdetést hallgatva, vagy éppen beszélgetések közben, ugye személyes beszélgetések közben másokkal, más emberekkel, testvérekkel, és ott van az, hogy vajon mivé lettem volna, hogyha nincs ez a megszólítás. Egy olyan igeszakaszt szerettem volna választani, ami ugye elsősorban szól Márknak, mint egy fiatal embernek, de szól mindazoknak, akik most visszagondolhatnak arra az elmúlt évekre, az elmúlt évtizedekre, akiket úgy megszólított az Isten, hogy mindaz, amit akkor elterveztünk, amire akkor gondoltunk, ami ott volt a szívünkben, vajon hogyan valósult meg, és egy kicsit azoknak is, akik szemlélői ennek az alkalomnak. Sámuel első könyvéből olvasnék egy igeszakaszt. Sámuel első könyve, 3. fejezet, és ott az első 10 verset fogom majd elolvasni. Ez egy hosszabb ige szakasz, de cselekményes, de tehát könnyű odafigyelni rá. És aztán kihagyok majd egy néhány verset, és a 19. verset fogom még olvasni. Tehát Sámuel első könyve, 3. fejezet, és az első 10 vers így hangzik. És a gyermek Sámuel szolgált az Úrnak Éli előtt. És abban az időben igen ritka volt az Úrnak kijelentése, nem volt nyilvánvaló látomás. És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt, szemei pedig homályosodni kezdtek, hogy látni sem tudott, és az Istennek szövét neke még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, hol az Istennek ládája volt. Szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felelt, ím hol vagyok. és Élihez szaladt, és mondta, ím hol vagyok, mert hívtál engem. Ő pedig felelt, nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elment azért, és lefekülék. És szólította az Úr ismét Sámuelt, Sámuel pedig felelvén. Élihez ment, és mondta, ím hol vagyok, mert hívtál engem. És ő felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak igéje. És szólítá az Úr harmadszor is Sámuelt, ő pedig felkelvén Élihez ment, és mondta, ím hol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket, és mondta azért Éli Sámuelnek, menj el, feküdj le, és ha szólítana téged, és ha szólítanak téged, ezt mondjad, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Elmenvén azért Sámuel, és lefeküdvén az ő helyére. Akkor eljövén az Úr, odaállott és szólított, és szólítá, mondta annak előtte, Sámuel, Sámuel. És mondta Sámuel, szólj, mert hallja a te szolgád. És a 19. vers. Sámuel pedig fölnevekedett, és az Úr volt ő vele, és semmit az ő igéjéből földre nem hagyott esni. Ugye így szól ez az ószövetségi történet. Azért jó olvasni ezt, mert egy kicsit olyan vizuális, hogy elképzeli az ember, mintha ott lenne, mintha látna ezt a cselekményt, ezt az eseményt. Ugye Krisztus születése előtt vagyunk, mint egy 1000 évvel. Alig a bírák kora végén, vagy a bírák kora után, és Izraelben ugye akkor még egy kis egyszerű templom volt, ahol az Isten jelenléte megnyilatkozott, ahol szolgált a főpap, ugye Éli is, és ez Silóban volt, ugye és ott játszódik ez a történet. Ahogy olvassuk, és ahogy rögtön elkezdődik a 3. fejezetnek az első verse, egy különös gondolat, ami úgy átfuthat az emberen. Nem tudom, figyeltük-e. Úgy olvassuk, hogy és abban az időben igen ritka volt az Úrnak kijelentése, nem volt nyilvánvaló látomás. Mintha azt adná vissza az ige, hogy az Istennek nem volt, mintha nem lett volna mondani valója. Ugye miért volt ez, hogy nem volt az Úrnak kijelentése, nem volt nyilvánvaló látomás? Ugye ott van rögtön az első gondolat, hogy vajon ez az egy olyan időszak volt, amikor az Istennek nem volt üzenete az ő népéhez, nem volt üzenete a főpaphoz. Ugye nehéz úgy vezetni egy népet, lelki útmutatást adni, hogy az Istennek nincs megnyilatkozása, hogy az Istennek nincs üzenete. Ugye, hogy ebben a korban, hogy nem volt látomás. És ott van a gondolat, hogy vajon miért. Ha nem tudnánk a választ, akkor érdemes elolvasni a 2. fejezetet. Ugye a 2. fejezetben találunk választ arra, hogy az Isten, hogy miért nem volt kijelentése az Istennek. Ugye volt egy főpap, ugye Éli főpap, aki végezte a szolgálatot, aki lelki vezetője volt az Izraelnek, és az ő családja látta el ezt a szolgálatot. És úgy olvassuk a 2. fejezetbe, és csak szóban foglalnám össze, hogy nem volt tekintélye Élinek a fiai előtt az Isten igéjének. Ugye nem volt tekintélye, bár Éli egy jó szándékú, egy hívő ember volt, de elkövette azt a hibát, ami sok ember életében ott lehet, hogy a családját nem jól igazgatta. Gyöngekező volt. Nem jól igazgatta a családját, és így egyre inkább ugye ennek a népnek az életében nem volt tekintélye az Isten igéjének. Nem volt tekintélye az Isten igéjének. nem volt, aki vonzóvá tette volna, aki élettel töltötte volna meg az Isten igéjét, és így az emberek számára nem volt vonzó az Istennek a kijelentése. Ha, kedves Márk, hogyha visszagondolok most a mi közösségi életünkre, ugye először is milyen szép dolog az, hogy bennünket arra hívott el az Isten, hogy mi az Isteni, hogy általunk az Isten igéjét vonzóvá tegyük az emberek számára. Ugye mi, akik itt vagyunk, úgy visszagondolhatunk az évekre, az évtizedekre, ami mögöttünk vannak, hogy mi vajon hogyan és hányszor tudtuk élettel telivé tenni, vonzóvá tenni az Isten igéjét. Ugye és itt van egy fiatalember, ugye itt vagy Márk, akiről talán nem mindenki tudja, de ugye a főiskolán tanulsz, nappali tagozaton, és az Isten igéjét tanulod, és az Isten erre hívott el bennünket, erre hívott el téged is, hogy vonzóvá tedd, élettel telivé tedd az Istennek az igéjét. És egy olyan közösséghez csatlakozol, ahol nem olyan sokan vagyunk. Ugye hétről hétre azért látni, hogy vannak üres helyek, nem mindig volt így. Nem mindig volt így a gyülekezetünk életében sem, de a közösségünk életében sem, hiszen visszaemlékszek a 70-es, 80-as évekre, amikor én fiatalemberként szembe találtam magam, vagy kezdtem megismerni a bibliatáborokon, a gyülekezetben az Isten igéjének a különlegességét, a szépségét. Ugye mindazokat a igéket, a boldog mondásokat, ugye, amelyeket most szombatiskolán hétről hétre tanulunk, amelyre rácsodálkozunk, és azt érezzük, hogy kinyílik számunkra az ige. Még mindig van mondani valója. Azt ugye a 70-es, 80-as években kezdtük felfedezni, és nagyon sokan voltunk. Nagyon sokan voltunk, akik vártunk ezt hallgatni, és vártuk azt, hogy jöjjön a szombat, és vagy jöjjönnek a bibliai alkalmak, amikor beszélgethetünk ezekről. Tehát számunkra bennünket azért hívott el az Isten, és azért hív el valakit az Isten, hogy mi élettel töltsük meg az Isten igéjét, hogy vonzóvá legyen, hogy ne legyen olyan, hogy az Istennek nincs üzenete, mert nem vesszük komolyan, mert nincs ott az életünkben az igének a tekintélye, nincs ott az életünkben, hogy mi odafigyelünk az igére. Vajon lehet-e szebb dolog, ugye a hétköznapokban, hogy úgy nyilatkozzunk meg emberek előtt, hogy az emberek számára vonzó legyen mindaz, amit mi hiszünk, és amit mi fontosnak tartunk, amihez szabjuk az életünket. Olyannyira nem volt ebben a korban az Isten igényének tekintélye, hogy Istennek egy embert kellett a főpaphoz küldeni, aki megintette őt. Ugye milyen különös, hogy milyen volt az Istennek a türelme ez iránt a főpap és a családja iránt. Hogy jön egy ember, egy ismeretlen ember, olyannyira ismeretlen, hogy a Bibliában még nem is olvassuk a nevét, aki ugye megintette őt, és az Isten kereste az utat ezekhez az emberekhez. Tehát ugye az első dolog az, ami ugye ebből az ige szakaszból úgy kijön nyilvánvaló számunkra, hogy az Istennek mindenkorban van üzenete, és nekünk pedig az a kérése, az a vágya, hogy mi ezt bennünket megérintve, vonzóvá, érdekesé, élettel teli tudjuk tenni a környezetünk számára, az emberek számára. Úgy olvassuk, hogy az Isten ugye ez a fiatal emberhez, Sámuelhez szólt. Ugye lefekszik este, még épp hogy elcsendesedik az udvar, és hallja, hogy szólít az Isten. És milyen különös az is, hogy háromszor kellett visszamennie Élihez. Ugye háromszor kellett visszamennie Élihez, mire eszébe jutott Élinek, hogy itt nem más, mint az Isten szólalhat meg. Hogy lehetséges ez? Ugye úgy olvassuk itt a 7. versbe, hogy Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak igéje. Nem tudom, figyeltük-e. De milyen különös, egy fiatal ember ott él az udvarban, és azt olvassuk róla, hogy hogy még nem ismerte az Urat. Nem volt, aki beszélni tudott volna neki róla. Ugye nem volt, aki el tudta volna mondani azt, hogy milyen is az Isten, hogy van személyes tapasztalat, hogy igen, hogy az Isten meg tud bennünket szólítani igén keresztül, gondolatokon keresztül, de azt mondja, ad késztetéseket. És azt mondja, hogy nem volt, aki ezt úgy elmondta volna Sámuelnek. Élinek, ugye a főpapnak is megszokta azt, hogy nincs látás, nincs kijelentés, mert meg lehet szokni, kedves Márk, meg lehet szokni. Talán tapasztalatból is tudunk erre példát mondani mindannyiunk életéből, hogy meg lehet szokni azt, hogy az Isten, hogy nincs látás, hogy nincs kijelentés, hogy nincs kapcsolatunk az Istennel. Ugye lehetünk hívő emberek, ugye látva ezt. De milyen szép az, amikor valakinek ott van az életében a tapasztalat, és azt mondja, hogy és rögtön az az első gondolat, ami eszébe jut, hogy itt nem más, mint az Isten szólított meg. Nem más, mint az Isten szólított meg. Hogy az Isten tud bennünket megszólítani, és tud bennünket vezetni. Kicsit visszaemlékezhetünk, hogy egy ilyen vallástételi alkalommal arra, hogy bennünket hogyan tudott megszólítani az Isten. Ugye mi volt az az első, mindent megelőző alkalom, amikor a szívünkben ott volt a vágy. Lehet, hogy kérdés formájában, lehet, hogy már választ is kaptunk egy kérdésre, de ott volt a vágy, hogy az Isten útmutatást adjon. Tegnap este, amikor beszélgettünk, ugye Márk elmondta, hogy még nincs olyan nagy élettapasztalat mögötte, de már azért ő is kipróbált utakat. Ő is kipróbált utakat, és kereste a helyét ugye ebben a világban, hogy milyen utat válasszon magának. Milyen jó az, amikor fiatal emberként találkozunk ezzel a kérdéssel, és keressük az utat, ugye, hogy milyen utat válasszunk. És azt mondja, hogy az, ami megszólította őt, ugye szintén egy ószövetségi történetből, amikor Salamon azt mondja a Prédikátorok könyvében, ugye, hogy minden hiába valóság az életben, hogy minden értéktelen, minden hiába valóság az életben, és megfogalmazódik az emberbe, hogy valami olyan utat keressen, olyan értéket találjon, ami örök érték. Ugye milyen jó, amikor fiatalként talál rá erre az útra az ember, de milyen szép az is, amikor valaki már élettapasztalatokkal mondja azt, hogy igen, ezek és ezek az évek az életemben nem voltak értékesek. És milyen szép az, hogy ott van ebben a történetben, ugye a Sámuel történetében, hogy nekünk nem kell különböző görbeutakat megtenni. Nekünk nem kell különböző görbeutakat megtenni, hogy hozhatunk helyes döntéseket az életben. Hogy nekünk lehet személyes, és egy ilyen személyes kapcsolatunk az Istennel. Ugye én magam, amikor visszaemlékszek az első alkalomra, amikor kötni tudom azt, hogy valami megérintette a szívemet, ez különös, nagyon sok ígét hallottam előtte. Nagyon sok ige hirdetést hallottam előtte, hiszen ugye én is, mint te, jöttem anyukámmal a gyülekezetben még gyerekként. Aztán mégis úgy fiatal emberként a 20-as éveknek az elején fogott meg engem egy ének, és ami vízhangzott bennem, és a 190-es számú ének. Ugye amikor ott van az emberben a kérdés, hogy van valaki a világban, aki mennyi mindent megtett értünk, és én ott álltam ugye a katonaságnak a küszöbén, és el kellett döntenem azt, pedig nem úgy készültem, hogy ott én dönteni fogok. És el kellett döntenem azt, hogy én vállalom-e azt, hogy az Isten vezet, és az Istent, vagy pedig megyek én is a megszokott úton. Ugye egy kicsit úgy érdemes egy vallást érteni alkalommal, és tegyük személyessé egy ilyen alkalmat, ne csak a Márknak a válaszaira figyeljünk oda, de úgy tegyük személyesre ezt az alkalmat, hogy amikor minket megszólított az Isten, és az ember ott áll, és ott van a gondolat, hogy lehet-e ennél nagyobb élmény egy életben, amikor megszólít az Isten, és aztán vezet a hétköznapokban. Amikor kérdéseket tehetünk fel neki, és ő vezet bennünket, és válaszokat kapunk erre a kérdésekre. Mert ugye, mint ahogy említettem, hogy itt ebben a korban ugye a nép eljutott oda, hogy nem volt bennük kedv, nem volt kedv, hogy hallgassák az Istennek az igéjét. Mert nem volt, aki vonzóvá tette volna számukra, aki érdekessé tette volna számukra, aki ennek a személyes tapasztalatai által megismerhették volna az Istent. Mert el lehet érdekelni hívő emberként is, hogy nincs meg ez a szoros kapcsolat. És itt ugye úgy olvassuk, hogy Sámuel, és milyen különös, hogy ez a főpap, aki egy rendes, istenfélő, de egy gyengekező ember volt. Ugye harmadik alkalommal azt mondja Sámuelnek, hogy úgy válaszolj az Istennek, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ugye szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ugye, ahogy megnyilatkozik ebben az Isten igéjéhez való viszonyunk, amely lehet, hogy évek alatt meg tud kopni bennünk, amely lehet, hogy egy fiatalként, amikor megszólított az Isten, amikor ott voltunk az út elején, amikor ott volt az alázat, hogy igen, Istenem, amit te mondasz, én úgy akarom cselekedni. És ugye megnyilatkozik ebben az alázat, hogy szólj, Uram, én mindent úgy akarok tenni, ahogy te mondod. Olyan szép az, amikor ott van egy ember életében, és ott marad évek, évtizedek alatt az ember életében. Ez nyilatkozott meg Sámuel életében is. Ez nyilatkozott meg Sámuel válaszában is, ugye ez az alázat. De akinél igazán felfedezzük az Isten igéje iránt való tisztelet, és hogy ott az megmarad éveken, évtizeden keresztül, az ugye Dávid életében, ugye a Zsoltárokban számtalan ilyen igét találunk, ugye, amely arra bátorít bennünket, hogy ne csak olyan hívő emberek legyünk, aki tudjuk, hogy az Isten létezik, hanem akinek személyes kapcsolata van, aki ismerjük, aki meg tudja hallani az ő hangját. Dávid a 25. Zsoltár 12. versében ugye azt mondja, ugye 25. Zsoltár 12. verse. Én ezt a Zsoltárt egy úrvacsorai alkalommal, ennek a Zsoltárnak a szépségét egy úrvacsorai alkalommal ülve itt a gyülekezetben fedeztem föl. És azt mondja itt az Úr, a 12. vers, hogy kicsoda az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. Nem olyan szép bátorítás. Bátorítás egy hívő élet indulásának az elején, de bátorítás számunkra is, akik talán küzdünk azzal a gondolattal egy-egy élethelyzetben, vagy tapasztalattal, hogy Istenem, szeretném tudni a te akaratodat. Ugye hányszor állunk ott döntési helyzetben, és olyan jó lenne tudni az Istennek az akaratát. És azt mondja itt Dávid, ugye úgy kezdi a 25. Zsoltárt, hogy hozzád emelem, Uram, lelkemet. Azt mondja, hogy én nem várok választ mástól. Nem várok választ világi útmutatásoktól. Azt mondja, hogy bennem egy dolog az, ami biztos, hogy amihez én szabni akarom az én életemet, akihez én a lelkemet akarom emelni. Ugye ez a 5. Zsoltárnak ez a felütése, ezzel indul, ezzel a mondattal. Nincs más alternatívám. Azt mondja, hogy én hozzád emelem, Uram, a lelkemet. És azt mondja, hogy aki féli az Urat, azt mondja, annak megmutatom annak az utat, amelyet válasszon. Kedves gyülekezet, kedves Márként, kívánom azt, hogy mindennapi tapasztalat legyen a mi életünkben ez. Ne csak szombati tapasztalat, hanem vasárnap reggeltől vasárnap reggelig tapasztalat. Hogy az Isten megmutatja az életünkben azt az utat, amelyet válasszunk. 86. Zsoltár. Ugye, és még mindig maradva a Zsoltároknál, mint ahogy említettem, hogy a legtöbb bátorítást az Isten igéjéhez való viszonyunkhoz a Zsoltárok könyvében kaphatjuk. Ugye 86. Zsoltár, ott a 11. vers. Mutasd meg nékem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem a te nevedet. Ugye itt is egy bátorító mondat, ugye egy kérés. Mint egy olyan valaki kérése, akinek ez személyes tapasztalatként ott van az életében, hogy bizony lehet az, hogy az Isten személyesen megmutat utakat, személyesen megmutat döntéseket számunkra. Aztán a 139. Zsoltár. Első verse, majd a 23. verse. Azt mondja, hogy Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Lehet-e szebb tapasztalat, szebb bátorítás egy hívő ember számára, hogy az Isten vezetni tudja, és megmutathatja neki azt az utat, amelyet válasszon, amelyen járjon. Én kívánom azt, Márk, hogy ez egy valós tapasztalat legyen ott az életedben, ennek az útnak az elején már így elindulva, hogy tapasztalod azt, hogy az Isten megismer téged. Olyan kedves volt, ahogy tegnap este ugye a kérdések elhangzottak, és hát szóba került ugye a szombatnak a szépsége, a szombatnak a megünneplése. És akkor úgy Márk úgy elmondja azt, illetve egy utalásban az édesanyja, ugye úgy elmondja azt, hogy van Márknak egy barátja, ugye, mint egy társkeresésben, aki úgy segíti ebben, segíti ezen az úton, ugye a szombatnak a szépsége, a szombat kezdés, szombat befejezés, ugye ennek a komolysága, ennek a szépségének a felfedezésébe. Hogy az Isten úgy tud bennünket vezetni, hogy olyan emberekkel hoz bennünket, úgy is tud bennünket vezetni, hogy olyan emberekkel hoz össze, aki úgy kiegészít bennünket, aki rámutat arra, hogy hol tud segíteni, hol tud be nekünk társ, barát lenni, ismerős lenni, vagy éppen egy munkatárs lenni. Ugye, mert az Isten úgy is tud bennünket vezetni, olyan élethelyzetekbe visz, gondoljuk csak át az életünket. Ugye, hogy hányszor történik meg, hogy belebotlunk, vagy egy-egy eseményben, egy-egy társba, és azt mondja, hogy az Isten ki akar bennünket, a mi életünket ki akarja egészíteni. És azt mondja, hogy vezetni tud bennünket, hogy ki tudja egészíteni a mi életünket, hogy gondoskodik arról, hogy meglássuk azt az utat, amit választunk, csak éppen nyitott szemmel kell járjunk. És kedves Márk, mivel ugye te a Biblia iskolán tanulsz, nagyon sok ismeret az, ami elhangzik. Ugye van egy Zsoltárosnak egy másik mondata, azt mondja, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet. Olyan szép ez, amikor nem csak elméletben érint meg bennünket az Isten igéje, hanem azt mondja, hogy átjárja az érzésvilágunkat, átjárja a gondolatainkat, és azt mondja, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet. Van egy könyvünk a Korszakok nyomában, nem tudom, mikor olvastuk, mikor lapoztuk. Egy mondat az, ami úgy megmaradt számomra az egyik fejezetből. Azt mondja, a bibliai igazságok megértése, az Isten szavának a megértése, az Isten vezetésének a megértése nem annyira az értelmi képességeken múlik, hanem inkább a céltudatosságon és az igaz élet utáni vágy őszintességén. Szép ez a mondat. Igyekeztem személyessé tenni egy kicsit ezt a ma délelőtti alkalmat. Nem tudom, mi az, ami megmarad, amit el tudunk vinni magunkkal. Szeretnék bátorítani mindenkit, hogy egy ilyen alkalom segítsen bennünket is átgondolni a mi életünkben, visszatekinteni, hogy szólított meg bennünket az Isten, hol, hogyan vezetett bennünk az Isten. Segítsen előre tekinteni, hogy keressük az Isten beszédét, hogy ott legyen a szívünkben. de ezt az egy mondat, ezt az egy rövid mondatot, ha lehet, soha ne felejtsük el. Azt mondja, hogy a Biblia igazságok megértése, hogy vonzóvá tudjuk tenni, megérteni, tapasztalni, hogy vezet az Isten, ugye, és vonzóvá tenni a környezetünk számára, élettel telivé tenni a környezetünk számára, nem annyira az értelmi képességeken múlik. Ugye hányszor gondoljuk azt, hogy nekem erre nincs képességem. Nem annyira az értelmi képességeken múlik, hanem inkább a céltudatosságon és az igaz élet utáni vágy őszintességén. Én kívánom, hogy mi ma, akik ma itt vagyunk, kedves Márk, és mindannyian, akik mögött már évtizedes keresztényi tapasztalatok vannak, és akik szemlélői ennek az alkalomnak, hogy legyen ott a szívünkben ez az igaz élet utáni vágy, és ez őszintén nyilatkozzon meg a mi életünkben. Amen. Márk, most néhány kérdést fogok majd neked föltenni. Ugye tegnap este lehetőségünk volt arra, hogy hosszabban beszélgessünk Márkkal, nem csak ismeretek alapján, hanem személyes élettapasztalatai alapján is. Most viszont itt a gyülekezet előtt, ugye a kérdésekre igennel és nemmel kérnénk majd, hogy válaszolj. Illetve, hát most, ha van olyan, ahol bővebben szeretné, nyilván van rá lehetőség, kérlek, hogy állj föl. Fordulj úgy, hogy engem is és a testvéreket is lásd, és én fölteszem neked a kérdéseket, és akkor igennel vagy nemmel válaszolj. Hiszed-e, hogy a Szentírás Isten szava, és elfogadod-e törvényeit, útmutatásait, életed zsinór mértékeként? Hiszel-e a Bibliában kinyilatkoztatott Istenben, az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben? Hiszed-e, hogy az Isten Krisztus, Jézus Krisztus által teremtette a világot, a legyen szavával 6 nap alatt, és a 7. napon megnyugodott? Hiszed-e, hogy a bűnbe esett ember számára Isten megváltási tervet készített, mely által bűneinkből megszabadulhatunk, és örök életet nyerhetünk? Hiszed-e, hogy Jézus Krisztus elszenvedte mindannyiunk bűnének büntetését, és mikor imában Istenhez fordulunk, bocsánatért, akkor ő Jézus igaz életét számítja be nekünk, és így hitáltal megigazulhatunk előtte. Elfogadod-e Jézus Krisztus személyes megváltódnak? Hiszed-e, hogy Jézus feltámadása és mennybe menetele után is folytatja a megváltás művét közbenjárói szolgálata által? Hiszed-e, hogy Istennel Jézus Krisztuson keresztül közvetlen kapcsolatot tarthatunk fent, imádság és a Szentírás olvasása által? Élsz a rendszeres imádkozó és bibliaolvasó életet, és hát egy kicsit ezt a kérdést hadd kapcsoljam Sámuel életéhez, és ott van a szívedben, hogy semmit nem engedsz a földre hullni az Isten igéjéből. Hiszed-e, hogy Isten a Szentlélek által minden embert hív megtérésre, és akik elfogadják az ő hívását, azokban elvégzi az újjászületés munkáját? Hiszed-e, hogy a keresztség Isten által elrendelt cselekmény az újjászületés megpecsételéseként, és ezáltal személyesen szövetséget kötöl az Istennel? Kívánsz-e ebben a keresztségben részesülni? Hiszed-e, hogy a megtérést követően a Szentlélek végzi az emberben a megszentelődés munkáját, melyben életünk és jellemünk minden területen és vonatkozásban összhangba kerül Isten törvényével és jellemével? Elfogadod-e ezt az Isten által kitűzött életcélt személyesen a saját életeddel nézve is, és törekszel-e ennek megvalósítására életedben? Hiszed-e, hogy az Istennel kötött szövetség megújításának alkalma az úrvacsora? Hiszed-e, hogy az úrvacsora szerves része a Jézus által bemutatott és gyakorolt lábmosás, melyben Jézus most meg mindannyiunkat a ránk rakódott bűneinktől. Elfogadod-e, hogy Isten törvényei változhatatlanok, és a törvények Isten ereje által való betöltése szükséges az örök élet elnyeréséhez? Hiszed-e, hogy az Isten törvényének alapvető elveit a 10 parancsolatban foglalta össze? Elfogadod-e a 4. parancsolat a szombat megünneplésének érvényességét, és az életedben megvalósítod-e? Hiszed-e, hogy testünk a Szentlélek temploma, és Isten erre vonatkozóan is adott törvényeket az embernek, elfogadod és gyakorlod-e ezeket? Hiszed-e, hogy anyagi javaink Isten ajándéka, és az ezzel való sápadságra nézve is adott Isten törvényt az embernek, elfogadod-e és gyakorlod-e ezeket? Elfogadod-e az Istennek a családi életre vonatkozó törvényeit, melyben óvja a házasság előtt állókat a fele másikától, valamint a házasságban élőket az elválástól? Kívánod-e a szeretet törvényét a családon belül is maradéktalanul betölteni? Hiszed-e, hogy a bűn következtében minden embert érő halál egy öntudatlan alvás, melyből lesz feltámadás? Hiszed-e, hogy Jézus Krisztus 1844 óta a mennyei szentek szentjében végez főpapi szolgálatot, mely magában foglalja a közbenjárást is, de az ítéletet is az ő népe felett? Hiszed-e, hogy a bibliai proféciák teljesedéseként Isten hívta létre az advent mozgalmat a végidején az evangélium és a hármasangyali üzenet hirdetésére? Kívánsz-e ez a néphez csatlakozni, és kész vagy-e arra, hogy a legjobb képességed szerint részt vegyél ebben a munkában? Elfogadod-e és hiszed-e, hogy Isten ebben a gyülekezeti korszakban ígérte meg a prófétaság ajándékának különleges megnyilvánulását, amely meg is valósult? Hiszed-e, hogy a végidejében élünk, és hiszed-e Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelét, mint valóságos közeli eseményt? Hiszed-e, hogy Jézus eljövetelével az ő megváltottainak ajándékozza az örök életet, mely maradéktalan és örökké való boldogságot jelent a bűneitől megváltott embernek? És akkor az utolsó kérdés pedig, várod-e Jézus visszajövetelét, várod-e Jézus megjelenését? Kedves gyülekezet, hallottátok Mártnak a vallástételét. Van-e valami kérdés, amivel esetleg valaki szeretné kiegészíteni, vagy szeretne kérdést föltenni Márknak? Igen, tegnap este, amikor beszélgettünk, ugye Márk elmondta, hogy hát ő, mint fiatal emberként és mint férfiasodva, ugye ő szeret célratörően válaszolni. Eszembe jutott egy régi történet, egy régi tapasztalat, és mivel ugye Márk a Sola Scriptura teológiai főiskolán tanul, és remélhetőleg be is állsz majd itt, és szólsz a gyülekezethez, a testvérekhez, és eszembe jutott egy régi tapasztalat, még egervári testvér mondta el, hogy mikor először készült az órájára, és céltudatos férfiként, ugye gondosan vázlatot írt, és eltelt 10 perc az órából, és már a befejezésnél tartott. Ugye tehát, hogy meg kell tanulnunk majd az életben, és meg kell tanulni az életben fiatalként is, és idősként is, hogy elvinni testvéreket, elvinni embereket, ugye, a célig, a mondani valónk céljéig, mert az út is épp olyan érdekes és szép és vonzó lehet az Isten igéjében, mint maga a célba érkezés, vagy ugye a célba érkezés. Hát, kedves Judit, akkor ugye ezért volt ilyen rövid a válasz. Tessék, igen.
Azt szeretném mondani a kedves Márknak, hogy én is mindenki kívánok. Kívánom neked, ragaszok, hogy az Úrral legyen mindig kapcsolatban, és mindig hallja meg azt a szót, azt a lelki dolgot, amikor az Úr szól hozzá, mert hiszen Sámuel is szólt az Úr, és el fog jönni az időszak a te életedben is már, amikor meg fogod hallani az Úrnak a szavát, és ezt neked meg kell tudnod állapítanod, hogy mi az, amikor az Úr szól hozzám, és aként válaszolja, hogy indul vagyok, Uram, hogy teljes, hogy menjek azt a szolgál, és ugye, hogy megyek hozzá, hogyha hívsz engem. Ezt kívánom tőled, hogy ezt mindig halld meg, és érezzed az Úrnak a szavát.
Köszönöm.
Tessék.
Én szeretnék tőled kérdezni, Márki, de azt szeretném kérdezni, hogy a felkészülés alatt, hogy neked melyik volt a legnehezebb tantétel, amit el kellett fogadni, és ha volt ilyen, akkor mi segített azt elfogadni?
Nem tudom, hallott-e mindenki a kérdést? Igen. Nem? Akkor megismétlem, vagy felhangosítom, hogy ugye a nagynénje, keresztanya ugye kérdezi, hogy a felkészülés, a keresztségre való felkészülés alatt melyik volt az a tantétel, aminél talán a legtöbbet időzött gondolatban, amit a legnehezebb volt, vagy nehezebb volt elfogadni, hozzászabni az életét. És mi segítette át ezen?
Most volt időbbig gondolni ezeket a tantételeket. Az az igazság, hogy én a főiskolán már első-második évfolyamban elég sokat így megismertem, csak nem így konkrét kérdés formájával vettük át. Nagyjából ismertem ezeket a témaköröket, úgy konkrétan nem tudnék kiemelni olyat, amit így nehezebb lett volna elfogadni. Hát, igen.
Köszönöm. Van esetleg még kérdés a Márkhoz? Ha nincs, akkor lehetőség lesz nyilván majd a déli szünetben beszélgetni, vagy jobban személyesen megismerni egy kicsit a Márkot. Ha nincs, akkor megkérdezném a jelenlévő gyülekezetnek jelenlévő tagjait, hogy kik azok, akik ajánlják Márkot a keresztségre, azok kérem, hogy kezük felemelésével jelezzék. Igen, köszönöm. Van-e olyan, aki, hát nem tudom, meg kell kérdezzem, van-e olyan, aki nem? És van-e olyan, aki tartózkodott ebben a helyzetben? Márk, akkor én csak összefoglalom, jó, amit mind a ketten láttunk, hogy a gyülekezet egydöntetűen ajánl a jövő vasárnap keresztségi alkalomra. És az Isten áldjon meg téged a keresztségen is. Legyen maradandó ez az alkalom számodra, és hát ezen az úton is, amin elindulsz majd. Istenünk, mennyi édesatyánk! Hálásak vagyunk, hogy megszólíthatunk téged, és mindezt úgy tehetjük, akiknek személyes meggyőződésük, tapasztalatuk van, hogy te egy élő Isten vagy. Állás a szívünk azért, hogy neked van szabad hozzánk. Van szabad hozzánk az igén keresztül, de ígérted azt is, hogy személyesen is vezet, megszólítasz bennünket. Hálásak vagyunk minden igéért, minden gondolatért. Hálásak vagyunk azért, hogy mi is élhetjük úgy az életünket, mint ahogy az ének szavaiban elhangzott, hogy világosságunk lehetsz, hogy melletted élhetjük napjainkat, hogy gyönyörködhet a lelkünk a te utadban, a te szavaidban. Kérünk arra, hogy ez legyen valós tapasztalat a mi életünkben. Legyen valós tapasztalat Márk életében, aki most elindul ezen az úton, aki sok-sok lehetőség, sok-sok út mellett úgy döntött, hogy ő téged akar követni, mint egy biztos pontot, mint aki világosság vagy az emberi életben. De legyen ott a mi életünkben is, legyen te személyes tapasztalat, hogy te tudsz vezetni bennünket a mi életünkben is, akik tapasztaltuk már, hogy milyen az, amikor megszólítasz, milyen, amikor vezetsz. De akik életében talán megtörtént, előfordult az is, hogy nem hallottuk, nem ismertük fel a te szavadat. Kérünk, segíts, hogy ott legyen a szívünkben az igéd iránti, vezetésed iránti alázat, hogy minden igével élni tudjunk, hogy semmi ígét, semmi útmutatás, semmi tanácsot ne engedjünk a földre esni, amely tőled jön. És hogy mi ott legyen személyes tapasztalatként az életünkben, hogy ebben a forrongó világban, amikor minden bizonytalan és egyre bizonytalanabb, akkor mi, bennünk ott legyen az a tudat, az a tapasztalat, hogy mi egy kősziklára építünk, kősziklára építettünk. Ilyen értelemben áll meg mindannyiunk életét. Az Úr Jézus nevében kértünk. Amen.
Amen.